hogy forgassuk buzgó, ami hív.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, a mai rózsafűzérünk előimádkozói, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégium diákjai lesznek. A rózsafűzér szándéka betegek gyógyulásáért, és nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy béke legyen a világon, hiszen a háborúk egyre erőteljesebben jelennek meg. Imádkozzunk tehát a békéért is. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Ó Jézusom, bocsáss meg mindenünket,
ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmasak. Amen.
Kínok tengeri olajfák hegyén, nagy csütörtök éjjén, híres verejték csorgott viad pépén.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket a mennyekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen ne is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Iszonyos Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozz szállj érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Éppen közlekedem most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoltozótól, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
Megostorozták, grútól kihozták, értünk megcsúfolták. Mi a szent estét, hóhérkezek marsán.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megcsatlakozunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadítsunk meg a gonosztól.
Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért,
üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja, imádj hozzá érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Éppen kezdetben, most és mindenképpen, ó Jézusunk, bocsásd meg bűneinket, mesd meg minket el a bűnösökért, minden megváltásunk,
és korona, gúnyos glória, fiat koszor, rózsa tűzét, engesztelés nyújtva.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk tövéssel koronázta.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádj hozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mert menj minket a pokol tüzétől, mint a mennybe adni a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatok.
Súlyos keresztén, bűnünk nagy bírjén, mit te bűnünk terhén. Látod el bennünk, Istenhez szület.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket sértésünkbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyok,
Szűz Mária, Istennek szent anyja,
üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért érettünk bűnösökért, most és a halálunkkor.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Anyánk szeme láttál, elfeszítettél, meghalt a kedvesztál.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden nap
üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítette. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók első Jézus ígéreteinek.
Könyörögjük, Urunk Istenünk, egyszülött fiatnak életében, halálában és föltámadásában megszerezte nekünk az örök életjutalmat. Add meg, kérjük, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalunk, és elnyerjük, amit amit ígérünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, rózsafűzér ájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isten Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Délelőtt az ünnepi szentmisét Erdő Péter mutatta be. A bíboros esztergom budapesti érsek szólt arról, gondolkodjunk el azon, mit is jelent nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária hazánk pártfogója, személyes, életre szóló vallási meggyőződés, ami katolicizmusunk, jelentette ki. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadály a vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikkel miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Gárdonyi Géza egyik kevésbé ismert művéről, a Bibiről beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt ismét rádiónk mikrofonjánál, és ígérted a hallgatóinknak és nekem is, hogy hozol egy olyan regényt, hozol egy olyan Gárdonyi könyvet, amit szerintem a nagy többség nem ismer, és te sem ismerted, és ez egy nem régi megismerésed Gárdonyival kapcsolatban. Melyik is ez a könyv, és hogy mit tudunk róla?
Az Gárdonyi Gézának a Bibi című regénye, ami valóban szerintem nem egy közismert Gárdonyi regény, pedig egyébként az Gárdonyinak az utolsó nagy műve, az utolsó regénye. Csak abban az értelemben is az utolsó, hogy egy kicsit utána nézünk, utána olvasunk a regény keletkezésének, akkor kiderül számunkra az, hogy a fia fejezte be. És hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor lehet is látni, hogy a regénynek mondjuk az első háromnegyed része nagyon alaposan ki van dolgozva, és utána az utolsó rész az pedig, mintha ilyen naplószerűen készült volna. Azt gondolom, hogy kész volt így a vázlata, és hiányzott még ott a teljes kidolgozás, és ezt Gárdonyi halála után a fia fejezte be, a fia szerkesztette meg, hogyha a mai szóval szeretnénk ezt így megfogalmazni. Viszont ez a regény csak 1929-ben jelent meg először. Nyilván, hogyha megnézzük a Gárdonyi életművet, nem ez az egyetlen olyan műve, ami halála után jelent meg. Van, ami befejezett formában az íróasztalban volt. Ilyen-olyan okok miatt nem jelenhetett meg, akár a politikai tartalma miatt, az aktuális politikai tartalma miatt. Ő nem volt vele megelégedve. De igazából, hogyha más ilyen nagy írót megnézzünk, akkor nagyon sok olyan író van, akinek a halála után jelennek még meg így művek, tehát akár egy a közelmúltban is, tehát akár mondjuk Szabó Magdát is, hogyha megnézzük, az ő halála után is jelent meg a Fiókban előkészített regény, és az Gárdonyi esetében is ugyanígy van. És hogy említetted, hogy én is nem olyan rég találkoztam vele, hát én néhány évvel ezelőtt találkoztam ezzel a művel, amikor lehet, hogy a hallgatók egy része ismeri az ő nevét, mert az egyik kolléganőt készített vele egy élettörténet riportot, míg pedig Filoména nénivel. És hát róla azt kell tudni, hogy az ő nagybátyja, az Egri Egyházmegyének egy papja volt, Halászi Cézár, aki fenyeslétként halt meg 1929-ben egy szerencsétlen baleset folytán, viszont előtte ő Egerben volt pap, és ő személyes kapcsolatot ápolt Gárdonyival, kettőjük közötti levelezés is megtalálható a Gárdonyi hagyatékban. Filoména néni édesanyja, aki ugye Halászi Cézárnak a féltestvére volt, tehát neki is írt Géza bácsi, és számára ez a regény azért is volt nagyon fontos, mert valahol, mintha az ő, hát ő azt mondta, hogy a nagybátyáról szól. Én nem gondolom, hogy ez a nagybátyáról szólna, valószínűleg ő is egy inspiráló személy volt ahhoz, hogy Gárdonyi megírja ezt a regényt. Hiszen ugye Gárdonyi azért Egerben elég sok papot ismert. Nyilván több pap képe volt, belelátott a szemináriumi életbe, a papképzésbe. Én azt gondolom, hogy több karakterből alkotta meg Vak Lukácsnak a történetét. Itt ugye fontos elmondani azt, hogy Vak Lukács ugye nem vak, mint fizikailag vak, hanem W-vel írja a nevét Gárdonyi. Ugye nyilván, hogyha most kézbe vennénk és látnánk, akkor ezt most nem kellene így magyarázni, de szerintem fontos elmondani, hogyha majd később is visszatérünk Vak Lukács, hogy nem egy vak emberről van szó, hanem az ő családneve W-vel vak.
Visszatérve ugye arra, hogy említetted a fiát, Gárdonyi Józsefről van szó, ugye személyes kötődésem az Egri Csillagok révén, ugye ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a fia a Gárdonyi halála után még az Egri Csillagokba is, hát fogalmazhatok így, hogy belenyúlt, vagy belesegített, vagy kiegészítette mondjuk így finomabban, hiszen több olyan rész az már általa került be. Természetesen ugye ugyanúgy gondoljuk, és ugyanez a megegyezés, ahogyan te is mondtad, hogy ez a Gárdonyi által megírt dolgokat rendezte ő sajtó alá, hogy fogalmazhatjuk így, tehát, hogy félreértés ne essék, ez nem Gárdonyi Józsefnek a regénye, hanem valóban Gárdonyi Gézáé. Na és akkor cím, Bibi, hát nagyon különleges, én amikor mesélted ezt nekem, rögtön felkaptam a fejemet, és ugye már említetted a főszereplőt is, na de akkor ki ez a Bibi?
Igazából két főszereplő van, én azért emeltem ki Vak Lukácsot, mert igazából az ő szemszögéből ismerjük a történetet. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha, hogyha Gárdonyinak még lett volna ideje ezzel foglalkozni, akkor Bibi szemszögéből megismerjük-e. De ki is Bibi? Ő egy kislány, akinek eredeti neve Borbála volt, és Bibinek becézte a nevelőapja, fogalmazzuk meg így, vagy a mentora, tehát aki felnevelte, Szőcs Péter, és talán egyszer vagy kétszer jelenik meg csak a regény során az, hogy egyébként őt Borbálának hívják, tehát mindenki tudta, hogy ő Bibi. Abszolút egy ilyen becenév. Valószínűleg azért Bibi a könyvnek a címe, mert Gárdonyi őt tartotta a fontosabb szereplőnek. Viszont ha elolvassuk a regényt, akkor róla kevesebb dolgot tudunk meg, mint a másik főszereplőről.
A felvételgomb benyomása előtt mondtad nekem, hogy ez egy olyan regény, hogy egy utazás alatt el tudja az ember olvasni. Akkor mi fér bele egy utazásnyi regénybe, Márti? Mit tartalmaz, miről szól? Mesélj egy kicsit erről, hogy hát valóban nem egy hosszú könyvről van szó, tehát tényleg bárki a kezébe foghatja, és azt gondolom, hogy nem telnek el vele hetei.
Így van, hát az én kiadásom, ami ugye most itt van, ez egy 244 oldalas régi Dante kiadás. Szerintem ezt már máskor is mondtam, hogy én szeretem ebben a régi kiadásban a Gárdonyi életművet olvasni. Nekem ennek tetszik így a tördelése is, meg így a fizikai megjelenése is a könyvnek, és ez tényleg egy ilyen nem túlvastag könyv. Most tényleg néhány óra alatt akár egy hosszabb utazás alatt el lehet olvasni. Viszont megjelent a 2000-es évek elején egy új kiadásban. Szerintem talán ez a kettő kiadás létezik belőle, mert nagyon sokáig ugye tiltott könyv volt, hiszen a Tanácsköztársaság is megjelenik benne. Tehát 1990 előtt egyetlen kiadó fejében sem fordult meg, hogy kiadja ezt a regényt. És úgy emlékszem, hogy olyan 2007 körül jelent meg. Filoména nénnek ez a példánya volt, én azt a kiadást láttam először. Hogy miről is szól? Igazából egy Vak Lukács nevezetű ember történetével kezdődik a regény, aki árva fiúként bekerült a szemináriumba, ahol ugye tanították, és egy fényes egyházi pályát szántak neki. Hát ez egy hosszabb folyamat része. Ugye mikor játszódik a regény, ugye a 20. század elején, tehát 1900-as évek elején, az első világháború alatt, illetve a Tanácsköztársaság alatt is. És ugye ez azért fontos, hogy értsük, hogy ebben az időszakban mit jelent egy ilyen pálya, és hogy nyilván milyen volt ekkoriban az ilyen magas, fényes egyházi pálya, de nyilván ez, ami hivatali pályát jelenthetett. Tehát, hogy a, mondjuk, hát itt, hogy most Egerben vagyunk, akkor az érseki hivatalban valami tisztség akár, érseki irodaigazgató, stb. Ezt többször meg is említi Gárdonyi, hogy ő lett volna az érseki igazgató.
Tisztelendő úr, vagy hogy mondjam, aki tényleg olyan tisztséget tölthet be, hogy az emberek felnéznek rá.
Ebből a szempontból is igen, viszont a másik fontos szempont, ami ma már nem evidens számunkra, de ugye régen az ilyen egyházi tisztségek javadalommal jártak. Tehát, hogy azért az egy biztos megélhetést jelentett, de akár az ő tágabb rokonsága számára is. Hát ugye, hogy jut el valaki egy ilyen magasabb egyházi pályára, nagyon fontos szerepe volt a kapcsolatoknak. Vak Lukácsunk elkerült egy grófi családhoz, ahol a gróf fiát kellett volna tanítania. Hiszen ugye ebben az időben azért ugye a papok voltak azok, akik ugye a tudást átadták akár a gazdagabb családok gyerekeinek is, és az itteni ideje alatt történt egy nagyon nagy probléma az ő életében, ami most kérdés az, hogy most probléma neki vagy nem, mégpedig az, hogy a gróf, akinél ő dolgozott, vette egy ilyen apokrifnak hitt dokumentumot, ami Vak Lukácsot nagyon nyugtalanította, és úgy érezte, hogy neki mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt eltüntesse, hiszen az apokrif iratokról ugye azt tudni kell, hogy azok a nem kanonizált dokumentumok. Tehát, hogyha egy apokrif irat mondjuk egy olyan bibliai, szentírási részt részletesen bemutat, ami ugye az akkor vagy jelenleg kanonizált könyvekben megtalálható, akkor az lehet, hogy valami félreértés, félremagyarázásra adhat okot. És Vak Lukács az egyház védelme miatt úgy érezte, hogy neki ezt el kell tüntetni, és ezt eltüntette, és amikor ez kiderült, akkor a hát úgymond gazdája, tehát a gróf úr elzavarta. Tehát lényegében az ő fényesnek hit egyházi pályája itt ketté szakadt, de utána kezdődött az ő valós élete. Utána ugye ő elment egy kis jövedelmű plébániára, de ugye amikor még tanított a grófnál, akkor még ugye kispap volt, viszont ugye mivel ezt nem felejtette senki, hogy ő mit csinált, meg nyilván a gróf mindent megtett annak érdekében, hogy az ő karrierjét így keresztbe vágja. Ő elment egy faluba, ahol ugye papi szolgálatot végzett, és mellette ugye tanított, és akkor ismerkedett meg ott egy helyi, és azt mondanám, hogy helyi tehetősebb emberrel, Szűcs Péterrel, de én nem ezt mondanám rá, hiszen ő kívülről, tehát egy külső szemlélőnek nem tűnt nagyon tehetősnek, inkább zárkózottnak, aki nevelte egy kislányt, Bibit. És Bibi nagyon fogékony volt a tanulásra, Szűcs Péter, aki... De alapvetően egy nagyon közvetlen kapcsolatot ápoltott az emberekkel, a legtöbben csak János bátyámnak hívták, úgymond megbízta a vaklukácsunkat, hogy tanítsa Bibit, mert ő azt szerette volna, hogy ez a kislány, aki árva volt, egy művelt nő legyen, és lehet, hogy ott élnek vidéken egy kis faluba, de hogy megkapja ugyanazt az oktatást, megkapja ugyanazt a tudást, mint hogyha egy városban élnének. Nyilván felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért nem küldte mondjuk egy lánynevelő intézetbe, vagy ilyesmi, de valami miatt fontosnak gondolta azt, hogy ott helyben tanuljon a kislány, és hogy vele éljen, hiszen ő kötődött hozzá, és a szüleinek ígéretet tett arra, hogy gondoskodni fog Bibiről. Itt kezdődik az a gondolatsora a regény során, amire szokták mondani azt, hogy Gárdonyi regényeinek egy részére, úgy általánosan elmondható, hogy nagyon sok filozófiai tartalmú gondolatot osz meg velünk. Sokszor akár lehet, hogy kicsit túlzónak is tűnik, viszont Gárdonyi ebben élhette ki azt, hogy megoszthatta a gondolatait arról, hogy mit gondol a világról, mit gondol a társadalmi problémákról, akár mit gondol a szegénységről. Például itt a Bibliában megfogalmazza azt, hogy a szegénység az egy természetes dolog, viszont a világban lenne annyi hely, hogy mindenkinek legyen helye, és ezt valahol a társadalom generálta így. És hogy most belegondolunk, akkor ez egy elég radikális mondat volt az 1920-as évek elején, de akár ma is nagyon radikálisnak tűnne, és ő mindezeket a gondolatokat, amiket ő megfogalmazott magában, Vaklukács szájába adta, és ezeket ő mondja ki, és sokszor ő elmélkedik Szűcs Péterrel, akinek szintén nagyon sok mély, magvas, akár filozófikus gondolata volt. Róla nem sok mindent tudunk, hogy ő ki volt, mi volt, hol tanult, de azt tudjuk, hogy egy nagyon tanult ember volt, mert ő is nagyon sok mindent tudott a világról, és nagyon sok olyan gondolata volt, ami egy magasabb olvasottságot feltételez így a háttérben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Urbán Márta levéltárossal, Gárdonyi egyik legkevésbé ismert művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Miben más ez a Gárdonyi mű,
vagy miben hasonló ez a Gárdonyi mű, mint amilyen a többi? Hogyan és hova helyezkedik ez el, hiszen azt már ugye említetted, hogy halála után jelent meg, a fia segítségével, majd tiltott könyv volt.
Igazából ez egy naplóregény inkább, ahol nem a cselekmény a fontos, hanem a párbeszéd. És a párbeszédben is nem az, hogy kivel mi történik, pedig ha úgy nézzük, egy hosszú időintervallumot ölel át, de nem a cselekmény a lényeg, hanem az, hogy kiben milyen érzelmek vannak. Szerintem már beszéltünk róla, a Gárdonyinál sokan szerettük, én is szeretem azt, hogy milyen szépen tud írni így az érzelmekről. Hogy ő nagyon szépen le tudja írni azt, amit ki akar fejezni, és itt ezt a tipikus Gárdonyi leírást én a párbeszédekben tudnám így leginkább megfogni. És lehet, hogy zajlanak az események körülöttük, de nem az a fontos. Nyilván, hogy mi történik a világban, hogy háború van, hogy szegénység van, ugye ezek azért fontos dolgok, hogy megértsük azt, hogy az ő életük miért így alakul, ahogy. Viszont ami tipikusan Gárdonyira jellemző, hogy nem a nagy politikai eseményekkel foglalkozik, hanem a kis emberek történetével is. Itt is igazából lényegtelen, hogy most a világban most harcolnak az emberek, hiszen ugye itt az egyszerű kis emberek mindennapjait az ő életükre gyakorolt hatását mutatja be. Nyilván ez hogy mutatkozik meg? Például az, hogy a pénzzel értéktelenedik, és ugye nem azt tudnak érte venni, amit mondjuk korábban tudtak. De egyébként meg amit szerintem már szintén más regény kapcsán megbeszéltünk, hogy ugye a történelmet sokszor ugye a nagyok írják, és ugye a nagy emberekről szól, és Gárdonyi meg ugye a kis emberekről, az egyszerű emberekről szokott írni. Ugye ez nagyon sok regényében megjelenik, hogy az egyszerű kisfalusi emberekről ír, akár ugye a falusi tanítókról, vagy egy egyszerű lányról, egy egyszerű fiúról, aki elindul a nagyvilágba, vagy akár még az öreg tekintetes, amiről már szintén beszéltünk, hogy ő is egy egyszerű vidéki ember, aki felkerül Budapestre. Tehát ha megnézzük, amennyire én ismerem így Gárdonyinak a munkásságát, nála ugye nem a társadalom felső rétegét találjuk meg, tehát nem grófokról szokott írni, nem a gróf kisasszonyokról szokott írni, nem a tehetős nagy politikusokról szokott írni, hanem tényleg az ilyen egyszerű kisfalusi emberekről, talán még egy jegyzőről ír, vagy aki valamilyen középosztálybeli, azt mondanám, ők még így megjelennek, de nagyon ritkán jelenik meg az, hogy tényleg egy magas beosztásban lévő emberről írjon. És ebben is tipikusan Gárdonyi, és ugye a legelején beszéltünk arról, hogy hát ugye a fia kiegészítette. Ebben abszolút egyetértek veled, amikor ezt így megfogalmaztad, mert nem ez az első Gárdonyi regény, amit olvastam így az elmúlt években, hanem azért, mert így a Gárdonyi életműben elég jól haladok, és abszolút Gárdonyi stílusa. Tehát, hogy a fia máshogy ír. És ugye a végén lehet úgy érezni, hogy ott az valószínűleg nem volt annyira kidolgozva, viszont a könyvnek a nagyobbik része az a tipikus Gárdonyi stílus. Tehát, ugye aki több művet elolvas egy írótól, azért az megismeri azt a stílust, és itt is teljes mértékben Gárdonyi stílusa. Gárdonyinak a sokszor olyan melankolikus stílusa, amihez, hát nyilván nem meglepő, hiszen azért az életében nagyon sok tragédia történt, meg nem minden úgy alakult az élete során, ahogy ő azt valamikor megtervezte, és nyilván ezek a tragédiák, ezek a szomorú pillanatok mind hatással vannak arra, hogy a szereplői milyenek. Tehát, hogyha lehet azt mondani, akkor sokszor nagyon szomorú történetei vannak, de nyilván azért, mert ez valahol az ő életében ez volt így a jelen.
Csatlakozva ahhoz a gondolatodhoz, hogy valóban, ha az ember meghallja a falusi élet, és akár mondjuk a papság, vagy ennek a rétegnek a bemutatását, hát rögtön eszembe jut Gárdonyi, nem csak azért, mert egri vagyok, hanem mert nála már az én falumtól elkezdve igazándiból nagyon szembetűnően megjelenik. Egy picit még visszatérve a szereplőkre, hiszen ugye a címtől indulva is, és ugye az első gondolatait között volt, hogy a Vaklukácsot megemlítetted W-vel, hogy mesélj egy kicsit ennek a Borbálának, vagyis Bibinek, és a Vaklukácsnak a kapcsolatáról, ugye ők a főszereplőink. Egy picit mutasd be ezt is a hallgatóinknak.
Most mondanám, hogy nem szeretném spoilerezni a történetet, igazából nem is lehet, mert nem is derül ki. Én azt mondanám, hogy elolvassuk a regényt, akkor sem derül ki, pontosan ki mit érzett. Nyilván Gárdonyinak is van egy olyan módszere, hogy meghagyja az olvasóra azt, hogy gondoljon róla, amit akar. És ugye, amit mondtam is, hogy nagyon szépen ír az érzelmekről, nyilván ugye, mikor Vak Lukács megismeri Bibit, egy kislány volt, de és ugye tanított, és nyilván ugye, hogyha sok időt tölt valaki valakivel, akkor azért sokkal közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. A regényt elolvasva, nyilván Gárdonyi nagyon ügyelt arra, hogy egy bizonyos vonalat ne lépjen át egyik szereplője se, viszont fenntartja azt a nagy kérdést, hogy így, hogy mindenki döntse el maga, hogy ki mit lát kettő kapcsolatában. Ugye ez is tipikus Gárdonyi, ugye azért beszélek az öreg tekintetesről, ugye arról már egyszer itt beszéltünk a rádió stúdiójában, és a hallgatók talán hallották is, hogy ott is, ugye ott van az a nagy kérdőjel, hogy az olvasóra bízza, hogy döntse elő, hogy ki cselekedett jól, ki cselekedett rosszul. Valahol itt is az, hogy ki döntött jól, ki döntött rosszul. Tehát ő nem akar ítéletet mondani, nem akar dönteni helyettünk, hanem abszolút ránk bízza az, hogy döntsd el te, hogy te mit látsz bennük, és mit látsz az ő kettőjük történetében, és valahol, mintha ez csak egy ilyen mellékszál lenne az egészben. Mert én azt gondolom, hogy Gárdonyinak ebben a munkájában a legfontosabb az, hogy az ő gondolatait, az ő ilyen kicsit filozófikus gondolatait, az egyházról alkotott, a valláshoz való viszonyt, és ezeket a gondolatokat így megoszta az olvasóval. Hiszen, hogyha tanulmányozzuk a Gárdonyi életművet, ő egy milyen hívő ember volt, viszont nem tudott teljes mértékben azonosulni az egyház tanításaival. Tehát azért ő fogalmazott meg kritikákat így az egyházi hierarchiával kapcsolatban is, meg az egyház által alkotott szabályokkal, törvényekkel is. És ezt egyébként nem szabad elfelejtenünk, hogyha Gárdonyit olvasunk. És nyilván ez a korszellem is, hogy azért, hogyha Gárdonyi korát nézzük, akkor nem ő az egyetlen író, aki megfogalmazott hasonló gondolatokat. Nyilván az ő saját tapasztalata is benne volt, meg az ő személyes tragédiája is, hiszen hogyha például Gárdonyi más munkáját is, vagy más munkáját is figyelembe vesszük, akkor Gárdonyinak vannak ilyen tipikus visszatérő gondolatai, hogy mik a fontosak az életben, például a szabadság, a természet, az élet, illetve a lélek tisztasága, és ő például Bibit abszolút egy nagyon tiszta lélekként mutatja be, és amit mondtam is, hogy meghagyja azt, hogy döntsd el te, hogy mit gondolsz. Szerintem talán ez az egyik ilyen módszere ebben, hogy Bibit egy ilyen nagyon mély, tiszta lelkű kislányként formázta meg.
Csodálatos, szerintem fantasztikusak ezek a karakterek, tehát hogy én ezt felfedezem az Annuskában is, és vannak még ilyen főszereplői is, vagy mellékszereplői, akik valóban ezt a tisztaságot képviselik nála, azt a vágyott embert, amire mindenki vágyik, hogy vagy ő ilyen legyen, vagy tényleg ismerhessen egy ilyet, és ő lehessen mondjuk a társa, vagy a barátja, vagy a közelében élő ember. Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy közelebb hozod a hallgatóinkhoz ezt a valóban csodálatos írót, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan műve van, ami megmagyarázásra, vagy újraolvasásra érdemes, viszont ma ez a Bibi, ez olyan könyv volt, ami szerintem még kevés hallgatónk kezébe volt, úgyhogy merem ajánlani, hogy tényleg vegyük elő ezt is, nem csak egy utazásra, hanem egy otthoni elolvasásra is. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, mai könyvajánló műsorunkban Gárdonyi Géza művéről Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!